fenntartáshoz fontosak, és visszautalnak ezek a cselekmények a paradicsomkertre, amikor Isten az embert azért állította oda, hogy művelje és őrizze azt. Amikor kenyeret láttunk gyerekkorunkban, és játszottunk vele, vagy eldobtuk netán, az édesanyánk mindig nagyon megszidott. Azt mondta, jaj, kisfiam, hát mit teszel te a Krisztus testével? Nem szabad azt dobálni. Hát ez nem is a Krisztus teste, ez kenyer. Világosan magyarázta el legalább 100-szor életünk folyamán, hogy a kenyer az Úr Jézus testét jelképezi. Tiszteld, szeresd. Addig nem értettem meg ezeket a gondolatokat, míg aztán felnőttként nekem is kenyer gondjaim nem lettek. És előjött a nagy kérdés, hogy mivel táplálom a családomat, milyen fedelet szerzek a fejük fölé. És akkor értettem meg igazán, hogy igazából azért tiszteljük mi a kenyeret, és az egész megélhetési hóbelevancot, amiben élünk, mert azt Istentől kérjük el, és tőle fogadjuk el, és az ő ajándékaként élünk vele. Nagyon nehéz meglátni a dolog mennyei vetületeit. Nagyon nehéz ráérezni arra, amire ott Krisztus környezete is nagy erőfeszítéseket tett, de nem nagyon ment nekik. Mert mikor már Jézus világosan megmondja, hogy milyen kenyeret ad nekik, még akkor is azzal jönnek, hogy akkor mindig ad nekünk ezt a kenyeret. Nem értik a lényeget, hogy ennek az isteni igének nem csak földi, hanem mennyei vetületei is vannak. Hiszen mikor, hol nem lesz szüksége földi kenyérre és italra többet az embernek? Hát az Isten országában. Aki hozzám jön, az üdvösséget kínálom neki. Nehéz ezt megérteni. Látják az emberek a csodákat. Néhány halottat feltámaszt, néhány beteget meggyógyít. Pár órával előbb elvégzi a kenyérszaporítás csodáját. Szól a tanítványoknak, ti adjatok nekik. Mi? Bizony ti. Aztán fognak is a tanítványok enni adni. A Jézustól kapott adományból. Ezeket még valahogy feldolgozza a környezet. De mi van a mennyei vetületekkel? Hát ezt már csak Szentlélek által lehet érteni. Csak Szentlélek által lehet hinni. Az ember azt látja, ami a földön van. A szem azt nézi, ami a földön van. Nagyon nehezen tudjuk fölemelni a fejünket és a szívünket. Jézus ebben segít. Jézus ebben segít a sokaságnak, nem csak a tanítványoknak. Mindenkinek, aki körülötte van, ajánlja az életet. A magyar nyelv gyönyörű. Ady Endre idézi ezt az ősi kifejezést a Grófi Szérünkben, amikor a bús életről beszél, a kalászról. És összefügg, ma már nem mondjuk a kalászt életnek sajnos, de összefüggenek ezek a kifejezések és ezek a gondolatok. A mindennapi kenyér és az Isten áldása. Amikor mindennapi kenyeret írunk, kérünk, minden prédikátor elmondja a szószéken, hogy ne csak a vajas kenyérre gondoljatok parizerrel, hanem a lelki kenyérre, amikor Krisztus magát adja, ossza közöttetek a szeretetben. Na nézzük most meg ezeket a mennyei vetületeket, mennyei relációkat, amiket nagyon nem értenek a Jézus környékén, de megjegyeznek. Különben nem került volna be a Bibliába. Rengeteg olyan kijelentése van Jézusnak, amelyeket mondott, nyilván többször elmondott, tanítványoknak a fejébe belement, de a szívébe nem. És a memória elég volt arra, hogy amikor a szent szövegeket összegyűjtötték, akkor ezeket is összegyűjtötték. Ilyen Jézusnak az összes ego eimi mondása. Én vagyok. Sok mindent mond magáról, hogy ő ki. És ezek a gyönyörű metaforák, ezek olyan egyszerűek, hogy benne maradtak a környezetének a memóriájában. Nem érti, mi az, hogy én vagyok az életnek kenyere, de olyan érdekes, hogy megjegyzi. Mikor érti meg? Ha eljön rátok a Szentlélek. Isten országáról csodálatos dolgokat mondott nekünk az Úr Jézus. Azt mondta, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Egy helyen lakomához, lakodalomhoz hasonlítja a mennyei vendégséget, amely örökké tart. Ez keleten nagyon sokat mondott, ahol Jézus ezekről a dolgokról beszélt. A mai világvallásokban is, azokon a földrészeken, ahol kevés a kenyér, kevés az ennivaló, innivaló, Ott általában a mennyországot úgy képzelik el, hogy egy nagy lagzi lesz. Mindenből lehet bőséggel fogyasztani. Arab sivatagokon tevegelve a immár muzulmánnál megtért pogány beduinok azon gondolkodnak, hogy majd milyen jó lesz a paradicsomban, a tubafa alatt tele iszik, isszák magukat. A hindu vallás is nagyon sok elemében arra utal, hogy majd egyszer mindenből elég lesz. És nem kell gondolkodni azon, hogy holnap mit eszünk, mert az örökké valóságban minden megelégítetik bennünk. Persze ez nem a nirvána, hanem az előtti állapot. Igen, Jézus értő füleknek mondja, amit mond, de a szívek nagyon nehezen nyílnak meg erre. Pedig ennél szebbet már nem lehetne mondani. És Jézus válasza pontosan érthető, amikor a tömeg így kiált neki, hogy add nekünk minden nap ezt a kenyeret, hogy Jézus így mondja erre, hogy aki én hozzám jön, nem éhezik meg soha. Értsétek már meg, hogy nálam a nap örök, idő pedig nem lészen. Te azért nem fogsz megéhezni, megszomjazni én bennem, mert én bennem már nincs hatalma, se a térnek, se az időnek, se az anyagnak. De ezt még ma is nehéz érteni. Nem is kell érteni. Azért érti meg a gyerek is, amikor Isten szól, és azt mondja, hogy adok neked, és az elég lesz neked. Magyar népmesékben olvasunk hasonlókat. Az egyik kedvenc mesém az, amikor a három almafi megszületik. Nagyon sokszor meséltettem magamnak gyerekkoromban is, meg mesélem a gyerekeimnek is, meg idegen gyerekeknek is. És megy az első almafi, elbukik, második almafi, elbukik, harmadik a krisztusi gyerek, az már végigjárja az utat, bemegy egy nagy házba. És a nagy házban van egy szoba, és a szobában egy asztal, az asztalon egy tányér, és oda van írva, hogy aki ebből az ételből eszik, soha meg nem éhezik. Micsoda bibliai gyökerei vannak a magyar néprajznak. Következő szavában, aki ebből az italból iszik, soha meg nem szomjazik. Következő, aki ezzel a karddal fölövezi magát, soha le nem győzik. Benne van az ember életében az örökké való megelégítetés iránti vágy. És ezt elmondja a népi művészetben, éppen úgy, mint a modern művészetben. Mondja, mert vágyja, mert szeretné. Egyszer megtörtént az egyik lelkész barátommal, hogy prédikált a templomban, iszonyú magas szószéken, nagy ünnep volt, és arról beszélt katolikus pap az illető, hogy Isten milyen csodálatos ajándékot ad az embernek. És annyit beszélt erről az ajándékról, hogy a templomban jelentős számban levő kisgyerek közül az egyik indítatva érezte magát, hogy oda jöjjön a szószék alá, és csengő hangon megkérdezze a homilia közben, hogy Istenke, felmehetek hozzád? Gyere, mondta a pap bácsi, és közben jeges rémület szállta meg, hogy mit csinál a gyerekkel a magas szószéken. Fölmászott a gyerek a lépcsőn, pap bácsi megölelte, krisztusi mozdulat. Istenke, abból adjál nekem, amit az előbb ígértél. Nagy találékonyságra volt szükség, hogy a lelki pásztor kézzel foghatóan elmagyarázza annak a gyermeknek, hogy az Isten ajándéka valójában mi. Ha a kenyérről prédikált volna, még egyszerű dolga lett volna, ott van a szentelt ostya. Sose felejtem el ezt a történetet, és azután az ölében a gyermekkel lement a szószékről, és mesélt neki az Isten ajándékáról. Fantasztikus lehetett az az Isten tisztelet. De erről jutott eszembe az a régi történet, amikor én mentem az édesanyám szoknyáját, vagy kezét fogva, nem emlékszem pontosan, mert 3-4 éves lehettem, a debreceni Csonka templomban, a szószék felé, ahol a lelkész bácsi osztotta az úrvacsorát. És néztem, hogy ott adják a kenyeret, ilyen kis négyszöget, és azt a felnőttek beveszik, és akkor becsukódik a szemük. Az egészből nem értettem semmit, csak az, hogy de kár, hogy én nem kapok. Mentünk az öcsémmel, szépen fogtuk a szoknyát, néztük a bevándorló kenyeret, majd a bort, gyönyörűen szólt az orgona. Nem tudom, hogy akkor határoztam el, de azóta is gyakorolom. Hogyha a úrvacsorához valaki kihozza a gyerekét, én bizony odadom neki azt a falat kenyeret. Vessen rám követ bárki ezért, nem tud Meg kell érezni annak a gyereknek, hogy neki is jár. Hogyha kéri, megkapja. Nincs feltétel. Sok örömet okoz ezzel az ember magának is. Mikor látja, hogy a gyerek boldogan elsétál a kenyérrel, azt már nem is tudja, hogy még kehely is jön, hanem ott van abban a gyönyörűségben, hogy igen, megkaptam. Lelkész családokban is gyakori eset ez. Megmarad ugye az úrvacsorai kenyér, mindig többet vágunk fel, reménykedve abban, hogy 10-szer akkora gyülekezet lesz. És félünk attól a szörnyű kudarctól, hogy az utolsó 20 ember között egy morzsát kell elosztani. Hát mindig maradnak ilyen kenyércsíkok. Vasárnapi ebédnél mindig ott van az asztal. A gyerekek valami miatt mindig kiszedik ezeket a csíkokat. Azt jobban szeretik, mint bármi mást az ebédben. Mert érzik, hogy az kell nekik, hogy mi nem hisszük ezeket a dolgokat, amiket más vallások nagyon részletesen tanítanak a tárgyakban lévő isteni szellemről. Egyszerűen emlékjegyeknek és szent jegyeknek mondjuk ezeket. De ha a templomba az, akkor otthon az asztal mellett is legyen az. Van olyan felekezet, amelyik annyira komolyan veszi, hogy az Krisztus teste, még a teológián tanultak, én sose láttam, hogy az ortodox templomban a pap belemártja a borba a kenyeret, és aztán egy kis kanára teszi, és úgy teszi be a hívő szájába, és még alá tesz egy kis arany vagy ezüst tálcát. Le ne essen az a drága ajándék. Olyan jó, hogyha az ember ennyire tiszteli, ne azt nézzük, hogy mit értenek, mit hisznek félre, hanem azt, hogy ott ő Krisztust érzik. Hát hol lehet igazán Krisztust érezni? Ott, ahol az ember megelégítetik vele. Nem kell vele várni az örökké valóságig. Nem kell vele várni addig, amíg végre meghalljuk majd, remélem, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, menj be a te uradnak örömébe. Hű voltál a kevesen, sokra bízlak ezután. Hanem már itt a földön megelégítethetünk szellemben, lélekben, a Krisztussal. Na most már a legnehezebb rész. De hogy kell ezt elkezdeni? Hát elkezdeni még csak el lehet, mivel a Jézust körülvevő sokaság is eljutott addig, hogy azt mondja, hogy Uram, add nekünk ezt a kenyeret. Miután ugye a mózesi mannát elmagyarázta nekik Jézus, hogy az valóban az atyától van, és nem Mózestől. Mózestől kérték, az atyától kapták. Nehéz befogadni, tudom. Szóval, Jézus elmagyarázza, és az emberek kezdik érteni. Ad. De ők azt kérik, hogy naponta. Mintha azt mondanák, hogy naponta add értem az életedet. Ez így nagyon gáz. Jézus úgy adja, hogy az ember valóban be tudja fogadni a teljes megváltást, a teljes örömet, a teljes kegyelmet. Ilyet nem azt mondom, hogy csak egyszer lehet csinálni az életben, de naponta biztos, hogy nem. A döntés. Uram, költöz belém, légy az én szívemben az Úr. Olyan sokan elmondják friss megtérők közül ezeket a mondatokat. Nem mi diktáljuk nekik, a szívük diktálja. Így fogyasztja el az ember a Krisztust jó értelemben. Így lesz a Szentlélek temploma. Így lesz otthon Krisztusnál, és így lesz otthon nála Krisztus. Meg kell üresedni, aki nem éhes, az nem tud enni. És a megüresített életbe az Úr Jézus adja az ő testének és vérének áldását. Itt még a kenyér dolog után mond egy másik dolgot is Jézus, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Hitetlen koromban kezdhetném, ha nagy képű lennék, de nem ezt mondom inkább, hanem azt, hogy amikor még hitetlenek voltunk, akkor annyira vágytunk sok mindenre. Hitetlen emberek jönnek hozzám is, és valamit látni akarnak, valamit tudni akarnak, valamit biztosan akarnak tudni, valamit azt akarják, hogy én bizonyítsak nekik. Gyakori kérdés, mit szólnál hozzá, hogyha kiderülne, hogy a Földön kívül is van értelmes élet? Ugye, hogy egész más lenne akkor minden? Hát mondom, bennem nem. Csak örülnék, hogy Istennek más népei is vannak ezen a világon, és más juhai is vannak a Krisztusnak. Miért változna meg ettől a hitem? Jó, akkor ebben ne higgyünk. Higgyünk a csodakristályban. Higgyünk a kozmikus energiában, vagy ne. Vagy valami másban. Ja, hogy ez nem jött be, akkor menjünk a Fülöp-szigetekre. Vagy legalább valami ezotérikus könyvet vegyünk. Az ember szomjúhozik. Már nyúlna mindenhez, de minden pohárba csak homokot talál. Egy pohárban van élő víz. Még néhány éve is mondta nekem az egyik rádiós kollégám Budapesten, hogy hogy tudtok ti abban a sok hülyeségben hinni, amit a templomban hirdetni. Mondom, bocsánat, ezt én szoktam hirdetni. De hát ezek képtelenségek. Hát nem szégyelled magad, hogy így hülyíted az embereket. Ismerjük ezeket a dolgokat. Mondtam neki, hogy imádkozni fogok érte. Hát értem ne. Attól kezdve mindenkitől megkérdezem, hogy imádkozhatok érted? Érdekes, erre sosem mondják, hogy ne. Most már tanul az ember. Tavaly megint odajön, azt mondja, hogy emlékszel arra a beszélgetésre néhány évvel ezelőtt, amit a pagodában folytattunk? Nem emlékeztem. Felidézte, azóta emlékszem, most azért tudtam elmondani. Ne haragudj. Sok rossz helyen kerestem, és végre megtaláltam az igazit. Na, mondom, Buddhát? Szomorúan rám nézett. Tudom, hogy gonosz démon volt bennem. Ne haragudj. Olyan jó volt hallani. Megtalálta az élővizet, képzeljétek el. És ami nagyszerű, hogy nem is én adtam neki. Én annyit mondtam, hogy imádkozom, érted? És benne a gonosz azt mondta, hogy ne! De jött Jézus. És Jézus elég volt, hogy a kellő pillanatban odaadja azt a éltetővizet, mint Ben Hurnak. Odaadta. És ő ezt elfogyasztotta. És akkor eszébe jutott az a rengeteg ostoba gonosz dolog, amit ő valamikor cselekedett és gondolt. Hát persze, hogy ahova lehet, egy gyorsan oda sietett bocsánatot kérni. Nem folytatom tovább, mert nem akarom elhagyni a lényeget. Jézus mondta neked, én vagyok az élet kenyere. Jézus mondja ma is, és Jézus kínálja magát önmaga, ugyanitt, mint ahogy kínálta akkor a Genezáret-tó partján a tanítványoknak. Fogyaszd el időben. A mennyben már nem lesz úrvacsora. Ott már örökké tartó vendégség lesz, de az nem az evésről, ivásról fog szólni. Vedd komolyan, hogy azt a Krisztust, azt az igét, azt a hitet itt a földön kell átvenned. Jézus most nyújtja. Igen, Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Add nekem magad. Neked adom magad. Csak ez lehet a mai ember válasza arra, amit az Úristen kínál. Nem nehéz elmondani. Mikor Jézus filmet nézek, vagy mutatok gyülekezetben, és a végén ott van a záró imádság, amit Sinkovics Imre mond gyönyörű hangon, Uram Jézus, szükségem van rád, tudjátok ezt az imádságot. Mindig nézem, hogy kik mondják magukba. A gyerekek mindig. Most mondd utánam ezt az imádságot. Sok felnőtt biztos szégyeli, vagy csak magába mondja. De a gyerekek mondják. Hát legyél gyerek. Hát ha oda jön hozzád Jézus, ha oda szaladsz alá a szószékre, Istenke, felmeltek hozzád, gyere! És én nem fogok neked magyarázkodni, hogy hol kapd meg a Krisztus, mert én vagyok a Krisztus. És megkapod őt. Időben. És a mennyei országban örökké való énekkel dicsérhetjük ezért az ő szent nevét. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindezeket olyan kedvesen, olyan szeretettel mondtad el nekünk. Nem fenyegetsz, nem ijesztgetsz, nem kényszerítesz, hanem egyszerűen és szeretettel, sőt, tisztelettel felajánlod nekünk önmagadat. Ez a csúcs. Ennél már nincs feljebb. Áldunk ezért a magasságos dicsőségért, amelyben ezt meg tudtad tenni. Te teremtő, a teremtőid előtt kitárulkozol, és nekünk adod önmagadat kegyelemben. Köszönjük ezt a csodát mindazok nevében, akik már el tudtak fogadni téged valamikor régen. Talán még a dátumot is, az órát is tudják, amikor lenyelték a mennyei kenyeret. Hála értük, akárhol és akármilyen körülmények között történt meg, mert látszik az életükön, hogy él bennük a Krisztus. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik most vannak ebben a helyzetben. Rájöttek, hogy itt az idő. Nem érdemes várakozni. Ingyen szolgáltatod ki önmagadat nekünk, Úr Jézus. Hadd tudjunk igént mondani. Hadd tudjuk az énekkel együtt elmondani, hogy tápláld lelkünket az örök életre. Köszönjük testedet és véredet, mint igazi kincsünket. Áldunk téged a te népedért, amelyet folyamatosan építesz. A Szentlélek templomaként járunk itt ezen a világon, szentek gyülekezeteként, elhívottak közösségeként. Nem azt nézzük, hogy a másik templomán milyen felségjel van, hanem téged nézünk, Úr Jézus. Mindenek te rád néznek. És ez a nézés, ez a látvány boldoggá tesz bennünket, mert hiszünk, érezünk, és prédikálunk, és élünk téged. Köszönjük ezt az idilli lehetőséget. Itt még a templomban üldögélve valahogy meg is tudjuk tartani a krisztusi normákat. De kérünk egész hátralevő földi életünkre, te szólj, te cselekedj, te prédikálj ki, te mosolyogj ki az életünkből mindig is, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Áld meg azokat is, akik nem tudják és nem is akarják kimondani, hogy jöjj szívembe, Úr Jézus. Ők most nincsenek itt, hiszen ha itt lennének, akkor nem ezt mondanák. A te szavadra nagyon nehezen tudja magát megkeményíteni az ember, ahhoz erő is kell, de mi gyengék vagyunk. Könyörgünk az erősekért, akik arra gondolnak, hogy majd ők vetnek és aratnak. Majd ők segítenek magukon, és ha nem tudnak, akkor véget vetnek ennek a nyomorult életnek. Könyörgünk az erősekért, adj nekik lehetőséget, Urunk, hogy elgyengüljenek, és megtaláljanak téged, és a mi kinyújtott kezünket, akik majd akkor fogjuk őket felemelni. De azt is kérjük, hogy ha lehetséges, ne fájdalmukban és kínjukban csúszmákoljanak majd ide a templomba, hanem örömükben jöjjenek el. Hadd tudjuk megszólítani a boldogan idejövőket, az esküvőre jövőket, a keresztelésre jövőket, azokat, akik hálát akarnak neked adni, Istenünk, pusztán azért, mert hallják a harangot, hallják a szép éneket, hallják a te szavadat. Küldj közéjük, és küldj őket közénk. Imádkozunk a betegekért, a haldoklókért, a szülő édesanyákért, az újszülötteket nevelőkért, azokért, akikre a szokásosnál sokkal nagyobb teher hárul. Te állj meg mellettük, Úr Jézus, és a te üsítő lényed, a te tisztító jelenléted legyen az, aki valóban erőt adsz nekik, ad, hogy ezt megértsék, és hálát tudjanak érte adni. És imádkozunk az egészségesekért is, azokért, akiknek úgy gondolják, nincs szükségük orvosra. Hadd legyen gondolatuk arra, hogyha még a test egészséges is, a léleknek mindig szüksége van Krisztusra. Imádkozunk saját magunkért, akik látszólag egészségesek vagyunk. A hitünk is nagyjából rendben. Mi tudjuk csak, hogy minden jó, ami az életünkben van, tőled származik. Önmagunkban véve csak egy darab vizes rongy vagyunk, finoman szólva. Istenünk, imádkozunk hazánkért. Ezért az országért, amelynél nincs szebb, amelynél nincs csodálatosabb. És minket pont ide teremtettél. Nekünk nem kell azon kínlódni, hogy mekkorákat fogunk lakomázni a halálunk után, mert itt van a teljesen mézzel folyó föld. Itt van a hideg, otthonos szellő, itt vannak a gyönyörű folyók, itt van a vízkincs, és itt van az emberkincs. Köszönjük őket neked, akik velünk együtt magyarnak nevezhetik magukat, akik a legszebb nyelven imádhatnak téged, ezen a földön legalábbis. Köszönjük, és kérünk, hogy adj bölcsességet, hogy meg tudjuk ezt a földet őrizni. Bár nem nagyon megy. Ádámnak és Évának se sikerült igazán, de ha lehet, még ne üsz ki innen bennünket. Hadd maradjunk itt, mert nekünk jó itt. És legyél ura ennek a nemzetnek, Úr Jézus Krisztus. Hadd ismerje fel a magyar nép, hogy te vagy a megváltója. Olyan sokan, olyan sok templomban könyörögnek ezért. Jöjj közénk, jöjj vissza.